Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőséggel az Atya Istentől és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, a lélek közösségében. Keressük és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként 78. Zsoltárunk első versét. A 78. Zsoltárt keressük ki és énekeljük a 78. Zsoltár első versét. 78. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Hallgass én népem az én törvényemre. Elfoglalva magasztaljuk tovább Urunkat énekmondással, keressük és énekeljük alázatos és imádságos lélekkel 512. dicséretünket. 512. dicséretünket keressük és énekeljük, az 512. dicséret első 4 versét. 512. dicséretünk első 4 versét keressük és énekeljük. Az 512. dicséret első verse így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Thank you.
jöjjeteké hozzá minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugodtak titeket. Segítségünk, mostani Isten tiszteletünk és egész életünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, és magasátok meg, szeretett testvérek, miképpen szól hozzánk a mi élő Urunk, élő igéje, e vasárnap délelőtti órán, úgy, amint írva található az Sámuel első könyvének 3. fejezetében, az 1-14 versben. Az igéjét olvasom, azt alázatos szívvel, figyelemmel, leülve hallgassátok meg. Sámuel első könyvének 3. fejezetéből, az 1-14 versből így szól hozzánk Urunk szent igéje. Az ifjú Sámuel pedig az Úr szolgája volt Éli felügyelete alatt. Azon az időben ritkosság volt az Úr igéje, nem volt gyakran látomás. Egy napon az történt, hogy Éli a szokott helyén feküdt. Szeme már homályosodni kezdett, alig látott. Az Isten mécsese még nem aludt el, és Sámuel ott feküdt az Úr templomában, ahol az Isten ládája volt. Az Úr szólította Sámuelt, és ő így felelt. Vagyok. Majd odafutott Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így válaszolt. Nem hívtalak. Menj vissza, feküdj le. Elment tehát, és lefeküdt. De újra szólította az Úr Sámuelt. Sámuel pedig fölkelt, odament Élihez, és ezt mondta. Hívtál engem, itt vagyok. Ő azonban így felelt. Nem hívtalak, fiam. Menj vissza, feküdj le. Sámuel még nem ismerte az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki. Az Úr azonban harmadszor is szólította Sámuelt. Ő pedig fölkelt, megint odament Élihez, és ezt mondta. Hát engem, itt vagyok. Ekkor értette meg Éli, hogy az Úr szólítja az ifjút. Ezért ezt mondta Éli Sámuelnek. Menj, feküdj le. És ha újból szólít, ezt mond. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyén. Pedig eljött. Megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt. Szólj, mert hallja a te szolgád. Akkor az Úr ezt mondta Sámuelnek. Én olyan dolgot fogok véghez vinni Izraelben, hogy aki csak hallja, belecsendül a két füle. Azon a napon beteljesítem Élin mindazt, amit megmondtam háza népéről. Elkezdem és bevégzem, mert megjelentettem neki, hogy minden időkre szóló ítéletet tartok háza népén, azért a bűnért, amelyről tudta, hogy fiai azzal átkot vonnak magukra, és mégsem fenyítette meg őket. Ezért megesküdtem Éli háza népének, hogy sohasem lehet kiengesztelni Éli háza népének a bűnét, sem véres, sem étel áldozattal. Amen. A minden kegyelemnek szent Istene áldja és szentelje meg az igének hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Te feleljünk az ige szavára. Imádkozzunk. Ó Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, tással és dicséretmondással köszönjük neked, hogy ezen a vasárnap délelőttön most itt állhatunk a te színed előtt, mert megtartottad életünket, és nem csak vágyakozást adtál a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe a te igéd után, hanem adtál elégséges erőt is, lehetőséget is ahhoz, hogy itt legyünk most, hogy megálljunk, hogy lélekben meghajtsuk térdünket és fejünket te előtted. Köszönjük, Urunk, hogy megtapasztalhattuk kegyelmedet az eltelt éjszakában, megtapasztalhattuk az eltelt hétben, és köszönjük, Urunk, hogy a most kezdődő hetet is rád bízhatjuk, a te kezedbe tehetjük le, ennek a hétnek minden ügyét, baját, testi és lelki gondját. Letehetjük oda, Urunk, testi fájdalmainkat, lelki gyötrelmeinket, sokszori kilátástalan küzdelmeinket, harcainkat. Letehetünk mindent eléd, mert tudjuk azt, hogy a neked gondod van reánk. Olyan jó hallanunk, és ebben megerősödnünk, Urunk, amit a Te igéden mondasz nekünk. Minden gondotokat őre elvessétek, mert nékédje van reátok. Légy áldott, Urunk, azért, hogy gondod van ránk, hogy hordozol bennünket, minden engedetlenségünk, minden bűnünk, minden hátat fordításunk ellenére. Tudjuk mindazt, amit hordozunk magunkban, amit megmutatsz nekünk, és nagyon sok mindent, amely bennünk van, indulatainkat, fájdalmainkat, félelmeinket, jó lenne, ha megláttatnád, Urunk, hogy mindent oda tudjunk tenni eléd. Urunk, kérünk téged, erre használd ezt a mostani istentiszteletet is. Kérünk, hogy nyisd meg fülünket hallásra, és tudjuk kimondani, szólj, Urunk, mert hallja a te szolgád, és tudjunk örvendezve elmenni a te hajlékodból, mert megerősítettél bennünket, akár egy szóval, egy gondolattal, egy mondattal, amelyet nekünk adtál, Urunk. Te légy az, aki megszólítasz bennünket, mert ha nem te szólsz, a szó fülig, ha érhet, de szívig nem mehet. Amen. Igehirdetésre készülve a már énekelt 512. dicséret 5. versét énekeljük. 512. dicséretünk 5. versét keressük ki és énekeljük. 512. dicséretünk 5. verse így kezdődik. Szólj, szólj, én Istenem! Igéje, melynek alapján a Szentlélek erejét kérve és várva, Urunk üzenetét hirdetni kívánok közöttetek, írva található Sámuel első könyvének 3. fejezetében, a 10. versben. Urunk igéjét olvasom és lelkének erejével hirdetem, úgy ahogyan írva találjuk Sámuel első könyvének 3. fejezetében, a 10. versben, eképpen. Úr pedig eljött. Megállt, és szólította, mint azelőtt. Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig így felelt, szólj, mert hallja a te szolgád. De foglalja el helyét. Szeretett testvérek, évtizedek óta egyházunk bevett rendje szerint március első vasárnapja a Biblia ünnepe, Biblia vasárnap. Ezen a vasárnapon különös módon emlékezünk arra, hogy az örökkévaló Istennek üzenete, szava van az ő népéhez. Az örökkévaló Isten kiváltságot hirdet akkor, amikor megszólít valakit, amikor utat mutat valakinek a számára. Az örökkévaló Isten kiváltságosként kezeli azokat az embereket, akik valamilyen módon figyelnek az üzenetére. A történelemben nagyon-nagyon sokszor látjuk azt, hogy az örökkévaló Istennek van szava, van üzenete az ő népéhez, de az ember vagy vak marad, vagy süket marad az örökkévaló Isten szavában. Azt látjuk, hogy Izrael történetének egy nagyon-nagyon sötét időszakába kalózol el bennünket a jól ismert történet, Sámuel elhívásának a története. Nem Jeruzsálemben van a megépített templom, a sílói szentélyben magasztalják az örökkévaló Istent, a sílói szentélyben van az elhelyezett szentláda, és ennek a sílói szentélynek a papja az öreg Éli pap. Éli vak, akkor, amikor ez a történet játszódik. És szimbolikus jelentése is van tulajdonképpen ebben a történetben Éli vakságának, hisz Éli vaksága nem egy ember vakságáról szól csupán, nem arról beszél, hogy van egy ember, akire különböző okok miatt valamiféle betegség szakadt, a vakság betegsége, ezzel találkozunk ma is, és találkoztunk az évszázadok, évezredek során nagyon sokszor, hanem ez jelképezi azt, hogyha a pap vak, a szentélyben szolgáló első ember Éli vak, akkor nagyon nagy baj van a nép egész életében. Akkor nagyon nagy gond van az egész néppel, Isten választott népével. A vakság egészen rátelepedik Izrael népe életére. Az Úr szeretne rendet tenni. Az örökkévaló Isten szeretne a vakságban a látó embereket látni, az örökkévaló Isten szeretne a vakságban látó emberekkel szolgálni, az örökkévaló Isten ezért cselekszik. Teszi meg a csodát, és a mendőnek hitt öreg asszony Anna gyermeket kap ajándékban a mindenható Istentől, és ez az asszony akkor, amikor ott imádkozik a maga fájdalmában, a maga meddőségében, a sílói templomban azt az ígéretet teszi, ha fiút kapok, az Úrnak szentelem az ő életét, az Urat fogja ő szolgálni. És teljesíti is a mindenható Istennek tesz fogadalmát ez az asszony. Oda viszi a gyermek Sámuelt Éli pap mellé, és Éli pap szolgálatába állítja. Mint ahogyan fiai Hofni és Fineás is vakok, és egyetlen dolog érdekli őket, minél nagyobb kanállal tudjanak bele nyúlni abba az üstbe, amelybe főzik a szentelt ételeket, minél több jusson nekik, minél mélyebbre tudjanak meríteni, minél nagyobb legyen az ő gazdagságuk, minél inkább be tudják biztosítani a saját emberi előmenetelüket. Nem az érdekli őket, hogy hogyan tudnak a mindenható Istennek szolgálni, nem az érdekli, hogyan tudják a mindenható Isten dicsőségét hirdetni, egyetlen dolog érdekli őket, saját gazdagságuk. És semmi és senki nem szent Éli két fia előtt, Hofni és Fineás előtt. Mindent megtehetnek, úgy gondolják ők, mindent elkövethetnek saját maguk érdekében. Éli nem lát. Ahogyan nem lát Hofni és Fineás, és nem lát, és nem hall még igazán a gyermek Sámuel. A népe ítélet alatt van. A vakságban lévő vezetők miatt Isten népe ítélet alatt van. De az Isten nem mondott le. Ennek még ebben az állapotban, ebben a vakságban is terve van az ő népével. Azt mondja, mikor Sámuel megérti már az ő szavát, hogy az egész nép fölött ítéletet hirdetek, hanem azt mondja, Éli házat. Aki meghallja és megérti, annak még a füle is belecsendül az én ítéletembe. De egy családról szól. Nem mindenki kerül ítélet alá. A fogság, amelyel éli minden napjait, egy jelképes vakság. A választott népének a vaksága. Borzasztó dolog sötétben lenni. Nagyon sok ilyen úgynevezett szituáció játékot lehet játszani, és tovább képzéseken, úgynevezett munkahelyi tréningeken vannak, akik ilyen játékokkal próbálják láttatni azt, hogy milyen borzasztó dolog sötétségben és vakságban lenni. És tényleg rettenetes állapot. Borzasztó állapot az, amikor az ember nem lát. Amikor csak tapogat. Akkor, amikor különböző segédeszközökkel próbál előre haladni, és akkor sem érzi a biztonságot. Ma már rengeteg kifinomult eszközzel lehet segíteni a látássérült vagy teljesen vak embereken. Abban a korban
még nem volt ilyen. Rettenetes dolog vakságban élni. És azt gondolom, sokok előtt az a könyv, amely a vakok birodalmáról szól. Egy faluról, amely egy földmozgás következtében elsüllyed dél-amerikai hegységbe. Ott játszódik a történet. És a földmozgás következtében olyan gázok, gőzök szabadulnak föl a föld mélyéből, amelyek teljesen vakká teszik az elsüllyedt faluban élő embereket. És a következő generációk már úgy születnek meg, hogy egyáltalán nem látnak. Néhány generációval később egy hegymászó egy baleset következtébe oda zuhan ebbe a faluba. Nagy gondossággal, nagy-nagy hűséggel, népi tudománnyal segítenek gyógyulni ezen a megsérült emberen, fölépül. Oda esett hegymászó szerelmes lesz egy faluban élő vaklányba. És a vaklány is nagyon-nagyon szerelmes lesz ebbe a felépült, korábbi sérült hegymászóba. A hegymászó elkezd beszélni ennek a vaklánynak arról, hogy süt a nap. Kék az ég, hogy gyönyörű kék a forrás vize, a patak vize. Elkezd beszélni a természet csodáiról, a természet színpompájáról. Elkezd beszélni arról, hogy milyen gyönyörű Isten teremtett világa. Egy olyan embernek, aki életében soha semmit nem látott, hány oda viszi ezt a felépült embert a népvezetői elé. Köttük is elkezd beszélni a természet csodáiról, gyönyörűségéről. Elkezd beszélni színekről. Elkezd beszélni arról, hogy sötét van és világos van, és kék az ég, és kisüt a nap, és feljött a hold. És ezek az emberek tetlenül hallgatják, miről is beszél. Hát az ember, és álmában elkezdik tapogatni a fejét. Azt mondják, miután tüzetesen megvizsgálták tapintásukkal, hisz látni nem látnak, ez az ember szegény beteg. Itt a fején két dudor. Emiatt beszél össze-vissza. Sok-sok butaságot. Segíteni kell rajta. Hát szereti a mi lányunkat, és a mi lányunk itt szereti őt, hát segítsünk rajta. Ne beszéljen már itt fényről, ne beszéljen napsütésről, és ne beszéljen kékégről, és zöldfűről, és színpompás madarakról. Kiderül, hogy ki akarják válni, ki akarják venni a két szemét, a szerelmes segít élni a vakok birodalmában. Lehet sötétségben élni, és hozzá lehet szokni ez a sötétséghez. És egy idő után teljesen természetes lesz, hogy berendezkedik az ember egy ilyen világra. Teljesen természetes lesz az, hogy nincs napfény, teljesen természetes lesz az, hogy nincs hold, és nincs természetes lesz az, hogy csak hallok, hogy szagokat érzek, hogy alakokat tapintok. Pájel éli korában így élt. Emlékezzünk csak arra, néhány esztendővel ezelőtt, amikor megjelentek a különböző kereskedelmi csatornák, és megjelentek a különböző hokni műsorok. Hány és hány ember volt felháborodva azon, hogy mi történik ezekben a kereskedelmi csatornákban. Aztán hány és hány ember rendezkedett be szinte kötelező életvitellel arra, hogy alkalmazkodjon a televízió műsoraihoz. Azoknak ahhoz kellett alkalmazkodni látogatásban, vacsorában és sok minden más programban, hogy mikor, melyik csatornán milyen filmsorozat kezdődik el, amely fél éveket, éveket is tartott. Már jöttek a még súlyosabb próbatételek, a való világ, a Big Brother, és azt gondoltuk, hogy nem lehet lejjebb menni. Nem lehet lejjebb süllyedni. De lehet. Akkor, amikor az ország legnézettebb műsora, Győzike Show lett, akkor kiderült, hogy még a Big Brothernél is van lejjebb, és a való világnál is van lejjebb. Kiderült, hogy neves művész is el tudja adni magát pénzért, és feleséget választ magának. Olyan ember, aki sok-sok díjat nyert el, és sok embert álmulatba ejtett a maga művészetével. Kiderült, hogy igen, még az érzelem is pénzé tehető. Még a szerelem, a szeretet is pénzé váltható. Mindent el lehet adni, És mindenre vannak vevők. És kik vagyunk mi? Mi? Mi vagyunk a vevők? Mi voltunk a vevők a Big Brotherre, a való világra, a győzike showra? Mi voltunk a vevők a Benkőre és minden másra? Mi torkunkon mindent le lehet nyomni? Lehet a vakok világában élni? Lehet. Hozzá lehet szokni ehhez az állapothoz? Hozzá. Hozzá lehet szokni a teljes agymosáshoz? Persze. Minden további nélkül. Miért ne? Hozzá lehet szokni ehhez az állapothoz? Igen. Kényelmes? Persze. Mindent oda hoznak a szobánkba. A nappaliba, a hálószobába. Minden ott van, jelen van. Ki se kell lehet szokni a vakok birodalmához? Igen. Tudatosan csinálták velünk? Igen. Tudatosan tették tönkre a gondolkodásunkat? Igen. Kellemetes volt hallani az elmúlt napokban egy neveadótól azt, hogy akkor, amikor Magyarországon és Szelf-Európába bevezették a kompetencia mérést, akkor, amikor bevezették a kompetencia alapú oktatást, amelyben nem a tudás a lényeg, hanem valami fajta kompetenciák elérése, ezt nem mások finanszírozták, a teljes rendszert, mint a multinacionális cégek. Nem kell a tudás. Nem kellenek gondolkodó emberek, hanem azok az emberek kellenek, akik bemennek, és gondolkodás nélkül szedik le a polcokról a különböző árucikkeket. Nem kellenek gondolkodó fiatalok, nem kellenek olyanok, akik írnak és regényeket olvasnak. Ha nézzük meg, hány és hány regényt már meg se lehet kapni. Híres klasszikusokat meg se lehet vásárolni. Lassan nem lesznek könyvesboltok. Mert nem kompetencia kell, a teljes sötétség kell. Nem az a lényeg, hogy valaki első osztály évvégére megtanulja az ABC-t. Nem az a lényeg, hogy alsó tagozatban tudjon jól szorozni, osztani, ezerig tudjon biztonságosan számolni. Nem ez a fontos. A kompetenciát nem méri. Az ABC-hez. A biztos íráshoz és olvasáshoz gondolkodni kell. Az ezres számkörben eljárni, osztani, szorozni, kivonni, összeadni, ahhoz gondolkodni kell. Gondolkodó ember nem kell. Gondolkodó emberre nincs szükség. Egész ezt tudatosan finanszírozzák súlyos eurómilliárdokkal multinacionális cégek. Mit tettem? Teszem. Vaksága döbbenetes Izraelben. Éli vaksága teljes vakságot hoz Izrael életébe. Tudatos vakságot hoz egy ország életébe. Tudatos vakítás állapotában vagyunk. Döbbenetes dolog, hogy ma már rendelet rendelkezik arról, az óvodás gyerek nem azt mondja, hogy apa és anya, hanem félelmetes ezzel szembenézni. Félelmetes arról beszélni, hogy nincsenek fiúk és lányok. Csak teremtett emberek vannak. De talán nevetünk ezen a viccen, amikor egy liberális ifjú pár tolja a gyermekét, és megkérdezik, hogy kisfiú, kislány, majd eldönti, hogyha felnő. Majd eldönti, hogy fiú vagy lány lesz. Mert ez a vakság ide vezetett. A tökéletes vakság ide hozott bennünket. Éli vaksága ezt hozta elő az életünkbe. Lassan már nem is tiltakozunk. Mi torkunkon mindent le lehet nyomni. Először csak a dél-amerikai ezer részből álló sorozatokat, és ahhoz alkalmazkodtunk. Aztán le lehetett nyomni a Big Brother-t, a való világot, Győzikét, Benkőt és mindenki mást. Most már eljutottunk odáig, hogy nem látja még azt a pici fényt sem, ami ott, hogy szentélyben még ég. Mindig este gyújtották meg, a szent láda mellett, és egészen reggelig még ki nem virott, égni kellett ennek a mécsesnek. Ennek Sámuelről azt olvassuk, ő még nem ismerte az urat. Hát gyermek. Hogy háromszor is azt mondja Élinek, itt vagyok, uram, hívtál. Nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Kétszor már igen. Mondd azt, ha újra szól, szólj uram, mert hallja a te szolgád. Összesen négyszer szólítja meg Sámuelt, háromszor nem érti, hogy ki szól. Sokszor elcsüggedünk. Sokszor reménytelenkedünk. Miért kell nekünk, akár református egyháznak, akár Hunhegyesi református gyülekezetnek, iskolát, öreg otthont, támogató szolgálatot és sokfajta intézményt fönntartani? Hát látjuk. A Bibliában is Isten háromszor szólítja meg Sámuelt, és csak negyedjére tudja kimondani, szólj Uram, mert hallja te szolgád. Isten türelmes. Isten türelmes, és negyedszer is megszólítja Sámuelt. Igaz, ott már kell egy kis emberi segítség. Azt mondja Éli pap, szólj! Ha újra hallod, mondd, szólj Uram, mert hallja te szolgád. Éli már túlkember tudja, Isten nem. A külső segítség. A külső segítség az iskolába, az öreg otthonba. Kell a külső segítség sok helyen. Hogy ember ki tudja mondani? A történetben két embert látunk, az öreg vak Élit, és a gyermek nyitott fülű, nyitott szemű Sámuelt. Mert Sámuel az egy, megértette Isten szavát. A prófétája Izraelnek. Hát, mert Isten kategóriájába, ami hétesztendős történetünk, akár az otthon, akár az iskola életébe, az nem idő. Isten újra és újra szólni fog. Isten újra és újra megszólítja a gyermekeket, megszólítja. És azért lett ez az ige mai napi igénk, Biblia vasárnapon. Hisz a Biblia Isten szava. A Bibliában az örökkévaló Isten szólal meg. A Bibliában az örökkévaló Isten ad útmutatást. A Bibliában a mindenható Isten arról is szól, Sámuelnek hallottuk, hogy ítéletet fogok hozni Éli házán. Beszélgettem egy érdeklődő fiatal emberrel, aki az én unszolásomra elkezdte olvasni a Bibliát. Vendég volt Sámuel könyveinek és a királyok könyveinek tanulmányozása napról napra napi igény, amelybe rettenetes dolgok, rettenetes ítéletek, rettenetes csaták is le lettek írva. És azt mondja ez a fiatalember, hogy tiszteletes úr, ez a Biblia rettenet. A Bibliában több vér folyik, mint a második világháború. A Bibliában Isten ítéletéről hallunk, hogy miért jönnek ezek az ítéletek. Nem azért, mert Istennek kedvetelik benne. Azért van ítélet a Bibliában, mert Isten meg akarja menteni az ő népét. Azért vannak ítéletek a Bibliában, mert Isten meg akarja állítani a szakadékba zuhanás előtt az ő népét. Azért van ítélet, mert Isten szeret. Különböző praktikákkal, különböző praktikus halálokkal. Hogy lehet ilyet kimondani? Apostol azt írja a nagy-nagy szenvedést elhordozó római gyülekezetnek, akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Nem ellenem, hanem és Isten azért szólít meg, mert terve van velem. A Bibliában Isten akar megszólítani téged. De őszintén, reggel is elfelejtettél Bibliát olvasni. Nem volt időd arra, hogy elővedd a Bibliaolvasó kalauzodat, elővedd a Bibliádat, és elolvasd azt a két rövid szakasz, Ó és Új Szövetségi igét, amit Isten már... Nem volt időd arra, hogy elővedd a Bibliaolvasó kalauzodat, és elolvasd a kis magyarázatot, Isten mit akar veled tenni? Nagy szükséged van arra, hogy a nap 24 órájába az Isten körül legyen. Nincs időd, 10 perced vagy negyed órád, reggelente vagy esténként. Nincs időd arra, hogy Isten szavát elkért, és kimond azt, reggel vagy este, szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Szólj Uram, mert szükségem van arra, hogy útba igazíts. Szólj Uram, mert szükségem van arra, hogy fogd a kezem és vezess. Szólj Uram, mert kell, hogy szólj. Útba igazít. Útba igazítja Élit, igazítja az ifjú Sámuelt. Meg kell hálát adnunk ma, Biblia vasárnapon, hogy van szava hozzánk. Még nem kell nekünk az Éliféle vakságban lennünk. Nem kell nekünk az Éliféle mélységben lenni. Az Éliféle korabeli időszakban lennünk. Istenről napra életed részeként. Ott a mindenható Isten szava napról napra életed részeként ával az ő üzenetével akar, hogy vakságban élj. Nem akarja, hogy vakságban maradj. Helyünk Urunk megszólító szavára énekmondással, és keressük ki a már énekelt 512. dicséret utolsó 6. versét, szólj és csitítsd a húr. Dicsőítünk és magasztalunk téged. Nem akarod engedni, hogy az életünk örök sötétségben maradjon. Köszönjük, Urunk, hogy nem akarod azt, hogy elvesszünk, hisz te nem a bűnösnek halálát akarod, hanem hogy megtérjen és élete legyen. Köszönjük, Urunk, jóságodat, köszönjük kegyelmedet, köszönjük megtartó szeretetedet, amelyet érezhetünk napról napra, amelyet körülvehet, amely körülvesz bennünket és erősít minket napról napra. Köszönjük, Urunk, hogy van szabad. Ma, 2010-ben van üzenetet hozzánk, és akarod, hogy ne a vakságban, a mélységben maradjunk, de akarod, hogy életünk legyen. És köszönjük, Urunk, hogy sokszori alkalommal, mikor nem hallottuk meg a te szabadat, még nem mondtál le rólunk, és újra szóltál, újra és újra hívtálunk ezért téged. Téged jóságoddal, kegyelmeddel vedd körül gyászoló szeretteidnek életét. Különösképpen áld meg, Urunk, azokat, akik az elmúlt héten álltak meg, kedvesük ravatala mellett. Hordozd kegyelmeddel az ő életüket. Légy megtartójuk, légy oltalmazójuk, légy támaszuk, Urunk. Könyörülő jóságod hordozza azoknak életét, akik elhunyt kedveseikre emlékeztek. Vedd körül lelkeddel, kegyelmeddel az ő életüket. Áld meg, Urunk, a betegeket, akár otthonaikban, akár kórházi ágyakon szenvednek, te hordozd kegyelmeddel, lelkeddel az ő életüket. Áld meg, Urunk, jóságot hatalmával, mindazoknak életét, akik a sátán köteleivel megkötözöttek és ott szabadulást, ezeknek az életeknek. Könyörülő jóságot vegye körül gyülekezetünket. Áld meg gyülekezetünk intézményeit. Kegyelmet hordozza, Urunk, az iskolát, az öreg otthont, a támogató szolgálatot, az étkeztetést, a gondozási központ. Ha még ajtókat nyitsz ki előttünk, add, hogy tudjunk bemenni ezeken az ajtókon, és ehhez te add a szükséges, elégséges erőt. Könyörgünk hozzád városunkért, annak felelős őrállóiért, hogy lelkedből világosságot a jó döntésekhez. Áld meg, Urunk, ezt a sok-sok sebből vérző nemzetet határon innen és túl. Áld meg, Urunk, ez az országot, amely sok sebből vérzik. A kilátástalan, elnyomott, vakságban, sötétségben élő népnek adj világosságot, Urunk, az elkövetkezendő döntésekben adj bölcsességet és látást. Örülő jóságod hordozzon bennünket, Urunk, anyaszent egyházadban. Adj lelkedből erőt, adj lelkedből világosságot, hogy tudjuk cselekedni azt, ami jó, és minket a te utadon, te magad légy az út.
imádkozzuk együtt. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mikéjé. Amen. A szakozás alkalmát és lehetőségét hirdetem, tudván azt jobb adni, mint venni. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Hasson meg a gyülekezet a hirdetéseket leülve. Jó szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten kísértük el utolsó földi útján Rózsa Mihály testvérünket életének 81. évében, Tar István testvérünket életének 57. évében, és Esztergomban kísérték el utolsó földi útján Özvegy Kocó Lászlóné Komáromi Ilona testvérünket életének 85. évében. Isten áldja meg a gyászoló családokat élő hittel, szent reménységgel. Legyen uruk és őriző pásztoruk, a halál fölött is győzedelmes, Úr Jézus Krisztus. Szeretett testvérek, az elmúlt héten az emlékezés harangja szólt Tóth László testvérünk halálának második évfordulóján. Isten áldja meg az emlékező családot, legyen uruk és őriző pásztoruk, az a föltámadott Úr Jézus Krisztus, aki abban az országban él és uralkodik, ahol nem lesz többé könny és jaj kiáltás, és maga az Úr Jézus Krisztus törli le a mi szemeinkről a könnyeket. Szeretett testvérek, kérdetem azt, hogy ma délután 3 órától tartunk Isten tiszteletet a gyülekezeti teremben, mindenkit hívunk és várunk. Hétfőn reggel a szokott időben 7:30-tól tartjuk hétkezdő áhítatunkat, hívjuk és várjuk testvéreinket erre az alkalomra. Csütörtökön délután 13:30-tól várjuk az asszony testvéreket csiga készítésre, ezt követően 3 órától lesz a gyülekezeti biblióra, hívjuk és várjuk testvéreinket. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy március 20-án szombaton délelőtt 8:00-tól templom takarításra hívjuk testvéreimet, férfiakat, nőket egyaránt, hisz férfi kezekre is nagy szükség van a templomkert rendbetételéhez, az asszonyi kezekre pedig a templom belső takarításához. Hívunk és várunk minden kedves testvérünket, takarítószerekről természetesen gondoskodunk, de takarítási eszközökről, vödrökről, rongyokról, seprükről kérem, hogy ideérkező testvéreink gondoskodjanak. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy ugyanezen a napon, tehát március 20-án este 6:00-tól közös vacsorát tartunk az iskola, az idős otthon és a presbitérium dolgozói, illetve presbitérium tagjai és családtagjai részére este 6:00-tól a református iskola tornatermébe hívunk és várunk minden testvérünket, a munkatársakat és a presbitérium tagjait, családtagjaikkal együtt. A testvérek, mint azt már több alkalommal is hirdettem, az ezesztendei beiratkozás, tehát a 2010-2011-es tanévre a beiratkozás kijelölt időpontja április 20-a és 21-e, kedd és szerda. Hívjuk és várjuk az iskolakorú, tanköteles korú gyermekeket iskolánkba a beiratkozás idejére április 20-án és 21-én. Szeretett testvérek, hirdetem azt, hogy mai vasárnapunknak a persejpénze teljes összegében elküldésre kerül a Magyar Biblia Tanács kiadásainak fedezésére, mint minden esztendőben a Biblia vasárnapi persejpénzt a Biblia kiadásainak fedezésére utaljuk el. Így kérem testvéreimet, hogy ennek ismeretében helyezzék el persejes adományukat Isten tiszteletünk végén a persei ládába. Az Úr Jézus Krisztus legyen a gyülekezet őriző pásztora. Énekként keressük és énekeljük 396. dicséretünket. 396. dicséretünket keressük ki és énekeljük, a 396. dicséretnek mindegyik versét. 396. dicséretünknek mindhárom versét keressük ki és énekeljük. 396. dicséretünk így kezdődik: ébredj, bizonságtévő lélek.
Oh, God.